Hangadó szerda. Az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Üdvözlöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Önök a Hangadó szerdát hallgatják. Szerbia a napokban is folytatja a kelettel és a nyugattal a kapcsolatépítését, miközben belpolitikai téren nem csökkent a feszültség az újvidéki tragédiát követően. Konferenciát szerveztek a 80 éve történt magyar ellenes atrocitások témájában. A Szurvány Magyarság napjának vajdasági központi ünnepségének házigazdája Magyar Ita B. volt. 8000 dináros támogatásra pályázhatnak a középiskolások december 1-jéig. Ezek lesznek a témáink, és már is kezdünk Dani Zsolt belpolitikai összefoglalójával.
A hatalom az újvidéki vasútállomáson bekövetkezett szerencsétlenség óta többször is megismételte, hogy egyetlen felelős személy sem maradt büntetlenül a halálesetekkel járó tragédia miatt. Alekszandár Vucic államfő a haladók legbefolyásosabb politikusa ugyanakkor határidőhöz kötötte az érintett illetékesek lemondását. A köztársasági elnök azt ígérte, hogy az ügyészség a lehető legrövidebb idő alatt elvégzi munkáját. Sajtótájékoztatóján egyben arról is szólt, hogy országunk célja, hogy a valamivel több mint 2 év múlva esedékes belgrádi világkiállításig teljesítse az Európai Unióba való belépés feltételeit, amit követően már kizárólag a közösség tagjai múlik a felvétel. A hatalmi politikusok a székvárosi tragédia óta a megszokott témákkal is igyekeztek foglalkozni, mint a gazdaság és a biztonság. Az ellenzéki tömörülések viszont folyamatosan azt állítják, hogy a hatóságok nem kezelik megfelelő módon a balesetet. A növekvő feszültség legújabb példája, hogy dulakodásra került sor az újvidéki bíróság előtt, ahol ellenzéki képviselők a rendőrséggel szemben sorakozva több órán át blokkolták az épületet, konkrét nyomozási eredményeket követelve, egyben az előzőleg letartóztatott aktivisták szabadon engedését kérték. Milos Vucevic miniszterelnök bírálta az intézményrendszerrel szembeni nyomást, majd arról is szólt, hogy hajlandó saját felelősségéről is vitázni a parlamentben. Mint ismeretes, 84 ellenzéki képviselő a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványt adott át a parlamentnek. Anna Bernabics házelnök üzenete szerint magáról a jövő évi költségvetésről szóló szavazás is a kormányba vetett bizalmi voksolásnak számít. A hatalmi többség a parlamentnek átadta a büntető törvénykönyv módosítási javaslatát, amely többek között szigorításokat irányoz elő az oktatási, az egészségügyi vagy a szociális intézmények dolgozói ellen támadók esetében. Vitát váltott ki a felsőoktatási jogszabály tervezett módosítása is, amellyel a külföldön akkreditált intézményeknek könnyítenék meg az itteni működését. Az illetékes tárca szerint ezzel több lehetőséget és megtakarítást biztosítanának a hallgatóknak. Több ellenzéki politikus bírálta a tervezetet, azt állítva, hogy az elképzelés ártani fog a szerbiai oktatási intézményeknek. Közben civil kezdeményezések, köztük a Proglasz, ami nap jelezte, hogy mintegy 20 városban szervez majd megmozdulásokat és támogatni fog minden tiltakozó polgári rendezvényt. Ezzel párhuzamosan több szűkebb szerbiai városban folytatódik a 4 oktatási szakszervezet sztrájkja is. Mint arról már több hete beszámoltunk, a szerbiai vezetés az elmúlt hónapokban a megszokottnál intenzívebb diplomáciai kampányt folytat. Az országos vezetés a múlt héten Budapesten a magyar kormánnyal a stratégiai együttműködési tanácsülésének keretében kötött több együttműködési megállapodást. Néhány napra rá Alekszandar Vucic államfő Belgrádban fogadta Kasim Zsomart Tokajev kazaksztáni elnököt. A két ország szintén számos kooperációról szóló szerződést írt alá, különös hangsúlyt fektetve a védelmi iparra. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök a tavaszra megrendezésre kerülő győzelemnapi ünnepségre invitálta Vucic államfőt. Moszkvában május végén a nácizmus feletti, II. Világháborúban aratott győzelem 80. évfordulójáról emlékeznek meg. A köztársasági elnök nyilatkozata szerint, mint ahogyan 5 éve, úgy ezúttal is elfogadja a meghívást, és ha nem robban ki válsághelyzet, akkor Oroszországba utazik. Azon mindenki tisztában van, hogy a látogatás jelentős nyugati bírálatot von majd maga után, de az egyensúlyozásra alapozó külpolitikával összhangban minden bizonnyal válaszlépéseket dolgoznak ki. A kormány így megkísérelte előre mozdítani Donald Trump megválasztott amerikai elnök vejének belgrádi beruházását, amelynek keretében a NATO beavatkozás idején lebombázott vezérkari épület helyére építenének üzleti toronyházat. A kezdeményezés viszont akadályokba ütközött, miután a Műemlékvédelmi Intézet kitart azon véleménye mellett, hogy törvénytelenül törölték az objektumot az épített örökség nyilvántartásából. Belgrádnak az Európai Unióval továbbra is hullámzónak nevezhető a viszonya, miközben a közösség bizottsága többnyire elnéző volt Szerbiával szemben, amit a Várhelyi Olivér bővítési biztos nemrégi kedvező értékelése is bizonyít, addig az Európai Parlament szigorúbb mércék alapján osztályoz. Várhelyi további csatlakozási klaszterek megnyitását javasolja, addig Tonino Picula, az uniós törvényhozás szerbiai jelentéstevője arra mutatott rá, hogy Belgrád minden eddiginél nagyobb uniós támogatásban részesül, de nem halad a szükséges reformok végrehajtásával. Az illetékes szerint továbbra is fényt kell deríteni az itteni választásokkal kapcsolatos aggodalmakra. Picula várhatóan a jövő év elején látogat Belgrádba. A horvát nemzetiségű jelentéstevő irányába számos sértegetéssel egybekötött bírálatot fogalmazott meg több itteni politikus. A Zágrábbal való kapcsolatok javítását az sem segíti, hogy Andrej Plenković horvát kormányfő Vukovár eleste évfordulóján sérelmezte, hogy Belgrád nem működik együtt a jugoszláv polgárháborúban eltűntek sorsának feltárásában.
A kormány leváltására vonatkozó ellenzéki javaslat ellen szavaz majd a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciója, erről Pásztor Bálint, a VMS elnöke beszélt médiaházunknak. Az újvidéki tragédia kapcsán a VMS elnöke úgy fogalmazott, hogy a történtek Újvidék város legnagyobb tragédiái között említhetők, viszont az események ilyen mértékű átpolitizálása szerinte nem vezet megoldáshoz. Vörös Gábort hallják az újvidéki tüntetésekről.
Két héttel a szerencsétlenség után pontban 11 óra 52 perckor megállt az élet az újvidéki vasútállomás előtt, ahol 14 percre aktivisták foglalták el a Jászatomics és a Felszabadulás sugárút kereszteződését. A csendes demonstráció során 14 léggömböt engedtek fel hosszú légkürt szó kíséretében az áldozatok emlékére. Beszédek nem hangzottak el, transzparensek helyett fekete lepelt tartottak. Vasárnap délben ugyanitt több százan gyűltek össze, ahol a szervezők este 6 óráig jelentettek be demonstrációt. A megmozdulást a Szvítje és a Staff diák mozgalmak hirdették meg, de számos civil szervezet és ellenzéki párt is csatlakozott. A demonstrálók Milos Vucevic miniszterelnök, valamint Milan Gyurić újvidéki polgármester lemondása mellett a vasútállomás felújításával kapcsolatos összes dokumentum nyilvánosságra hozatalát követelték. A tüntetésen Jelena Stupjanin belgrádi színésznő is felszólalt, aki élesen bírálta a város vezetését amiatt, hogy a tartományi székvárosban a baleset felelőseinek megnevezése helyett a város szilveszteri díszítésével igyekeztek elterelni a lakosság figyelmét a történtekről.
Amikor azt állítjuk, hogy elegünk van, akkor ezt a lehető legkomolyabban mondjuk. Ma is itt hagytuk a véres kézlenyomatokat, hogy mi vagyunk a normálisak, ők pedig az őrültek. Igen, őrültek, mert inkább septiben díszbe öltöztetik a várost, hogy ezzel palástolják azt a szörnyűséget, ami az ő felelősségük végső soron, hangsúlyozta a színésznő.
Elor Imre, a Bravo mozgalom aktivistája médiaházunknak elmondta, hogy az államaparátus részéről eddig nem látható törekvés a felelősök megnevezésére.
A hatalomtól semmi jót nem várok, eddig nem csináltak semmit, nem törekedtek, úgyhogy a tüntetések az a jó egyedül, hogy azt ígérték és kitartunk, hogy minden nap, illetve sűrűbben és kitartóan harcolni, míg valamit el nem érünk. Például a rendőrség, ügyészség ahelyett, hogy valakiket, ugye, akik tervezték, akik kivitelezték, azokat fölelték volna le, hanem az ifjúságot, akik ugye csak tüntettek, hogy mi történt, és a felelősséget követelik.
Számos magyar résztvevője is volt a megmozdulásnak, Sós Dávid és Urach Adrián újvidéki lakosok.
Elértünk az utolsó pontig, tényleg egy nagy tragédia volt. Az én véleményem szerint ugye idáig hallgattunk, oké, tudtuk minden, mi megy a háttérben, lopások, stb. De valahogy neki mentünk a falnak, és hogyha más nem is, ugye az emberek elég el vannak nyomva, reménytelenek, ugye, hogy bármilyen változás lesz, ugye őszintén én sem nem hiszek benne nagyon. Amikor megtörtént ez, volt ez a Újvidéken ez a nagy tüntetés, az egy ilyen különleges energia volt úgymondva, akkor ugye elhittem, hogy na, lehet, hogy mégis valami változás lesz, viszont eléggé gyorsan az úgy elcsöndesedett ez az egész, és hogyha megnézzük a hatalmat, azok továbbra sem mondott le senki a pozícióról, és továbbra is csak forgassák ki a szavakat, plusz bennem még azt is fölébreszti ezt a különleges dühöt, hogy abszolút nem akarják ugye magukra vállalni, hogy ők a hibásak egyszerűen, mert ez egy állami, ugye az állam volt benne, a közintézmény.
Minél több miniszter lemondjon, és hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy az, aki megérdemli, hogy a büntető eljárás jól végződjön, és úgy, hogy tényleg legyen a végén valaki, akiről lehet azt mondani, hogy igen, hogy ő a hibás, hogy ez hozzájáruljon az állam. Ami sajnálom, bocsánat, de nem is tragédia, hanem bűncselekmény.
A tüntetés közben jött a hír a Vajdasági Klinikai Központból. A délután folyamán életét vesztette a baleset egyik súlyos sérültje, akit közel 17 napja kezeltek az intenzív osztályon. Dr. Vesna Turkolov a kórház igazgatója.
Ő volt a legsúlyosabb sérült páciens, akit a baleset napján intézményünkbe szállítottak. Ő a 15. áldozat annak a balesetnek, amely november 1-én Újvidéken történt. Sérülései mindvégig életveszélyesek voltak. Az orvosok heteken át küzdöttek életéért, sajnos hiába. A kollégáim folytatják a másik két súlyos sérült ápolását, hangsúlyozta a klinikai központ igazgatónője.
A halálhír a tüntetés résztvevőit megrendítette. Az egyébként is csendes, békés demonstráció este 6 óráig tartott, majd a gyülekezet feloszlott, viszont a felszabadulás sugárutat az első Péter király utcáig a rendőrség éjszakában nyúlóan lezárva tartotta, mert állítólag le kellett mosni a piros festéket az útról. Tegnap a demonstrálók, köztük számos ellenzéki, köztársasági, tartományi és városi képviselő reggel 8 órakor vonta zár alá az Újvidéki Bíróság épületét. A tiltakozók követelték, hogy a múlt keddi tüntetést követően véleményük szerint ártatlanul őrizetbe vett civil aktivistákat és ellenzéki politikusokat haladéktalanul bocsássák szabadon, illetve az újvidéki állomáson történt szerencsétlenség kapcsán végezzék alaposabban a munkájukat. Radivoje Jovovics, a Szabad Polgárok Mozgalom tartományi képviselője. Ma azzal a céllal vagyunk itt, hogy nyomást gyakoroljunk, a bíróság blokkádja az egyetlen eszköz, ami még maradt. Követeljük, hogy a bíróság legyen újra a törvények és az országunk alkotmánya szerinti végrehajtó testület. Évek óta állandó hazugságban élünk. A bíróság, az ügyészség és a rendőrség szelektíven dolgozik. Ártatlan aktivistákat, szabad polgárokat bilincsbe vernek, de amikor egy 15 személy életét követő bűncselekmény felelőseit kell megtalálni és törvény elé állítani, akkor nyúzzák a nyomozást, és a végén nincs egyetlen gyanúsított sem. Ebből van elegünk, hangsúlyozta az ellenzéki képviselő. Mivel a tüntetés nem volt bejelentve, így a rohamrendőrség érkezett a helyszínre, és szorították ki a tüntetőket a bíróság épületének bejáratából. A tüntetők egy része többször is neki feszült és dulakodott a felállt rendőrsorfallal. Hosszas lögdösődés után a rendőrkordonnak sikerült beengednie a bírósági dolgozók egy részét az épületbe, de a padhelyzet órákig fennmaradt. A demonstrációt végül délután nem sokkal, egy óra után fejezték be azzal, hogy ma reggel 7:30-ra ismét várják a tüntetőket a bíróság épülete elé.
Vörös Gábor most is ott van az Újvidéki Bíróság épülete előtt.
A legintenzívebb összetűzésre reggel 7:30 és 8:30 között kerül sor itt az Újvidéki Bíróság épület előtt, ahol közel 300 ellenzéki képviselő jelent meg, akik közül néhányan be is jutottak a bíróság épületébe. A 021 hírportál értesülései szerint velük a bíróság elnöke szeretett volna tárgyalni, de ők ezt megtagadták. Most is ebben a pillanatban egy-két ellenzéki tüntetőt látok, akik bent, mondhatnánk azt is, hogy szabadon mozognak, a rendőrség nem vette őket őrizetbe. A tüntetők egyébként visszaszorították a rendőröket a kezdeti sorfalat egészen a bejárati ajtóig, és azóta tulajdonképpen padhelyzetet láthatunk itt az Újvidéki Bíróság elől. Egyébként a tüntetésre az jellemző, hogy a járókelők csak bámészkodnak megfelelő tisztes távolságból. A Szabad Polgárok Egyesületének alelnöke Öreg Anna elmondta, hogy sikeresnek minősítik a tüntetést, mivel a bíróság munkáját ma is sikerült megakadályozni. Az azonban kérdéses, hiszen itt a bíróság épületéből is nagyon sokan bámészkodnak az ablakból, hogy mi történik a főbejáratnál, tehát valószínű, hogy a bírósági dolgozók ezúttal is egy hátsó bejáraton keresztül tudtak bejutni az épületbe. Egyébként a tüntetők valószínűleg ma is dél, illetve egy óráig maradnak itt a helyszínen.
Egy délután álmodtam én, mint jó barát jöttél felé. A nyári nap mosolygott ránk, és átölelt közös hazánk. És nem volt bennünk gyűlölet, csak békés és megértő szeretet. Éreztem, hogy mégis szép, hogy együtt vagyunk most már nagyon rég. Az asztalunk terítve volt, és távolról halk zene szólt, és úgy tűnt, nem is nehéz.
Konferenciát szerveztek a 80 éve történt magyar ellenes atrocitások témájában. Zarayi Évát hallják.
Máig nincs pontos adat arról, hány ártatlan áldozata volt az 1944-45-ös vérengzéseknek, de a becslések szerint akár 200 ezer is lehetett. A 80 évvel ezelőtt elkövetett kegyetlenségekről az első 5 évtizedben nem volt szabad beszélni. Majd a 90-es évek derekán a történelmi kutatásoknak köszönhetően egyre inkább kibontakoztak az 1944 októbere és 1945 februárja között elkövetett borzalmak részletei. Ma számos kutatás, tanulmány és könyv foglalkozik ezzel a területtel. Szabadkán pedig konferenciát is tartottak, ahol a témakörben végzett kutatásokat mutatták be.
80 éve történtek a magyar ellenes atrocitások, a történelmi megbékélés egy évtizedet címmel tartottak konferenciát Szabadkán. A rendezvényen plenáris előadások keretében foglalkoztak a korabeli borzalmakkal, valamint az azt követő évtizedekben bekövetkezett változásokkal és előrelépésekkel. A konferencia Visnyei József szemtanú vallomását feldolgozó dokumentumfilm vetítésével kezdődött, majd Teleki Júlia köszöntötte az egybegyűlteket, aki maga is érintett, ugyanis édesapját 44-ben elhurcolták és meggyilkolták.
Én 81 éves vagyok. 10 hónapos voltam, amikor apámat kivégezték, elvitték és kivégezték. Én ebben nőttem föl. Anyám mindig mesélt, hogy mi történt velünk. Én nekem a bennem maradt a fejemben. Ha elkezdtem kutatni, akkor sok vallomást, amit hallottam. Ez mind bennem van. Nekem mindig az volt, hogy meg kell keresni a bűnösöket, meg kell keresni az igazságot. Én írtam 4 könyvet, 5. nem jelent még meg, hogy azt mondták, hogy bosszúba írom. Nem bosszúba írom a könyvet. Könyvet azért írtam, hogy ismerjük meg az igazságot. Megtanultuk, mi történt 42-ben, de nem tanultuk meg, mi történt 44-ben. A történet meg kell tanulni, meg kell tanítani szerbeknek, magyaroknak egyaránt. Ezt mindig is ezt mondtam. Mindig azon, minden megemlékedésen azt mondtam, azzal végeztem, hogy ne történjen meg soha az, ami 42-ben, de az, ami 44-ben. Amikor háború van, akkor sok ártatlan ember meghal, ez biztos. De amikor minket öltek meg, akkor már nem volt háború. Akkor már nemzetgyűlölet ölt. Akkor már jöttek a szerbek és ölték meg a magyarokat rakásra. Tehát nem volt idegen katona bent. Úgyhogy ez nem is lett összehasonlít ezt a kettőt. És valahogy én úgy érzem, hogy ezt, amit el kell mondani, ezt el kell mondani. Hogy megtanulják a fiatalok, hogy mi történt velünk.
Teleki Júlia az 1944-45-ös események fáradhatatlan kutatója hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy a szerb és a magyar fiatalok is megismerjék a történelmet, ugyanis csak így válhat belőlük elfogadó nemzedék.
Meg kell ismerni nekik, hogy mi történt velünk. A múltat meg kell ismerni, nincs múltja, nincs jövője. Mint ahogy például a Csúrogon ott van az iskolában, a szerb iskolában egy tábla, hogy a magyar fasiszták áldozatai és jönnek a szerb nevek. Azok a fiatalok, nem az ő hibájukból, hanem a társadalom hibájukból. Ezt a képet lássák, és nekik mindig fasiszták maradunk. Mindaddig még nem látnának egy másik táblát, ahol az lenne írva, hogy a partizánok áldozatai, és jönnének a magyar nevek. Ez még nagyon messze van el, hogy ezt valahogy ezt is elérjük. És akkor nem lenne ennyi nemzetgyűlölet. Hogyha ezt megismernék a szerb fiatalok és a magyar fiatalok, és akkor nem lenne ekkora nemzetgyűlölet.
A rendezvényen jelen volt dr. Szili Katalin, magyar miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyarországgyűlés volt elnöke. Szili köszöntő beszédében hangsúlyozta, 8 évtized után a mai nemzedéknek fontos feladata van. Nevén kell neveznie a bűnt, továbbá egyszer és mindenkorra el kell törölnie a kollektív bűnösség fogalmát, amely a Kárpát-medence néhány szegletében még ma is él.
1944-ben lehet, hogy egy ugyanilyen ködös őszi nap volt, amikor kihajtották az embereket a házaikból, és megfosztották őket attól, ami a legdrágább az életüktől. És egyetlen egy bűnük volt, az, hogy magyarok. Ez volt a bűnük, hogy magyarok, és sajnos nagyon sokáig, még az anyaországi hatalom is, abban a 33 esztendőben, ami a háborút követte, tulajdonképpen szőnyeg alá söpörte ezeket a folyamatokat és problémákat, és sajnos nem jutott sok-sok honfitársunknak sír, nem jutott fejfa, csak az emlékezet, a hozzátartozók, a családtagok emlékezete. És ebbe valóban beletartozik, ahogy Teleki Júlia is elmondta, 44 ősze, de 42 januárja is, és az a korparancs, hogy valahogy megállt kell ennek az egész folyamatnak, és megállt kell parancsolnunk, és ki kell mondanunk azt, hogy valóban a kollektív bűnösséget egyszer és mindenkorra el kell törölni. Ha ránézünk Kárpát-medence különböző szegleteire, akkor sajnos még ma is van olyan szeglete, ahol a kollektív bűnösséget nem törölték el.
A miniszterelnöki főtanácsos hozzátette. A legfontosabb a megbékélési folyamat, amely azoknak az aktivistáknak köszönhető, akik az események utáni évtizedekben a nehézségek ellenére sem adták fel, és megemlékeztek az áldozatokról, illetve tettek azért, hogy mások se felejtsék el őket.
Nekünk az a feladatunk mai nemzedéknek, hogy átadjuk ezt a következő generációknak. Átadjuk azért, hogy a 21. században ne következhessen még egyszer be bármilyen kitett, kiszolgáltatott egy közösség, hogy bárki egy másik közösséget bűnösnek tekintsen. Vagy ártatlan emberek életét azért vegye el, mert úgy gondolja, hogy a kollektív bűnösség mint olyan létezik. Ezért a feladatunk, ahogy ez történt is, megnevezni a bűnt, eltörölni egyszer és mindenkorra a kollektív bűnösséget, bárhol vagyunk, nem csak a Kárpát-medencében, a világban, és ahogy ez itt elhangzott, toleranciára és tiszteletre tanítani a következő nemzedéket. Arra, hogy minden egyes nemzethez tartozó vagy közösséghez tartozó védhesse saját identitását, és ha nem követett el bűnt, ne nevezhesse soha senki bűnösnek.
Az 1944-45-ös eseményeket nem csak a hozzátartozók nem engedték feledésbe merülni, hanem olyan történészek és helytörténészek sem, akik munkájukat és szabadságukat veszélyeztetve kutatták ezeket az eseményeket. Ezért mindenképp hálával tartozunk nekik, mondta beszédében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, és hozzátette. A 2000-es évek után megváltozott a történtekhez való hozzáállás. Azonban 2013-ig ez csupán a tudományos kutatásokban és a tartomány bizonyos intézkedéseiben mutatkozott meg.
Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőháza 2013 előtt is valóban fogadott el határozatokat, amelyekkel elítélte a 44-45-ös eseményeket. Meg bizottságot alakított a történelmi tények föltárására. De ez kizárólag tartományi szinten történt, nem lebecsülendő ez sem, a legkevésbé sem, de tény, hogy nem állami szinten történt. Állami szinten annyi történt, hogy hát üljenek össze a történészek, aztán foglalkozzanak ezzel. De hogyha nem lett volna az ártatlan áldozatok leszármazottainak az álhatatossága, ha nem lettek volna történészi és helytörténészi munkáknak a tömkeleke nem jött volna létre, és ha nem lett volna meg a kitartás a szívosság Pásztor Istvánban, és örülök, hogy nem én mondom ezt elsőként ma, sőt mindenki mondta, akkor mi még mindig ott tartanánk, hogy a történészek kutatnak. És politikai síkon az ég adta világon semmi nem történt volna. Nem kevés az sem, hogy a történészek kutatnak, és föltárják az eseményeket és a neveket, de politikai síkon nem történt volna semmi.
A történelmi megbékélés 2013-ban Csúrogon történt meg, az akkori magyar és szerb államfők jelenlétében. Majd idén ismét közös főhajtásra került sor, ami büszkeségre adhat okot, mondta Pásztor.
Az, hogy a mi kérésünkre, a mi javaslatunkra, hiszen sem nem Belgrádban, sem nem Budapesten fogalmazódott meg ez a javaslat, és ezt is világosan szeretném kimondani. Az, hogy a mi javaslatunkra a két jelenlegi köztársasági elnök október végén, 11 évvel az első történelmi megbékélést követően újra közösen főt hajtott a csurogi emlékműveknél, azt gondolom, hogy büszkeségre adhat okot. Mert ez azt jelenti, hogy a vajdasági magyar közösségnek a politikai érdekképviselete nem úgy tekint erre a kérdésre, hogy megtörtént 11 évvel ezelőtt, befejeztük, és akkor minden rendben van, hanem időnként sugallni kell az államvezetőknek azt, hogy ez a kérdés ez továbbra is fontos, hiszen ahogy elhangzott, nem lehet elfelejteni, és nem is szabad elfelejteni.
A konferencia megszervezését a Magyar Nemzeti Tanács is támogatta, ahogyan a történtekkel kapcsolatos kutatásokat és publikációkat is, mondta Fremond Árpád, az MNT elnöke.
Az, hogy megtörténhetett az, hogy a két ország köztársasági elnöke közösen főt hajt Csúrogon a magyar áldozatok emlékművénél és a szerb áldozatok emlékművénél is, vagy abban a raktárban, ahol a magyarok által elkövetett atrocitások történtek 1942-ben. Erre senki sem gondolt, de itt indult meg a két ország között az együttműködés. Ugye 2014-ben a kollektív bűnösség eltörlése is megtörtént, és ugye 2016-ban jelent meg az a kötet, amely ugye számadatokkal, GPS koordinátákkal pontosan meghatározza, hogy hol vannak a tömegsírok, és ugye ezt a Vajdasági Magyar Művődési Intézet adta ki a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával, és itt ugye a vegyes bizottság munkája is tetten érhető volt.
A szabadkai rendezvényen azokat a kutatásokat mutatták be, amelyek a többi között az áldozatokkal, a megemlékezésekkel vagy a rehabilitációval foglalkoznak. Az eredmények azt bizonyítják, hogy érdemes volt hosszú éveken át kutatni. Ugyanis ez a munka is hozzájárult ahhoz, hogy ma szabadon emlékezhessünk, mondta Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke.
Kutatások célja minden esetre az volt, hogy megnevezzük az áldozatokat. Na most, ami adatokhoz hozzáférhettünk, mi azokat számba vettük. Ami adat eltűnt, azt nem tudtuk. Tudjuk, hogy mi hiányzik, például Újvidéknek a névsora hiányzik, Zombornak a névsora hiányzik, de így is 7500 név körül van a magyar áldozatok száma, de ha ezeket úgy összeadjuk, akkor 12-13 ezer áldozatról beszélhetünk. Tehát az igazunkat be tudtuk bizonyítani, hogy igenis történt a magyarok ellen atrocitás. És nem csak a magyarok, hogy ezt kihangsúlyozom, nem csak a magyarok, más nemzetek irányába is ugyanez történt.
A szabadkai konferenciát a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság és a Szabadka város területén 1944-ben és 1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatok kegyeleti bizottsága szervezte.
A kerted ásod, másikon a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kerted berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Világból csak a sajátod érdekel, a szükség határát ó, ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, ott gondolhatod. ha mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül,
Magyar Ita B. volt a Szorvány Magyarság napjának vajdasági központi ünnepségének házigazdája, Kunya Kovács Otilia összeállítása.
A legdélebbi Kossuth szobornál közösen egy koszorút helyeztek el az ünneplő közösség nevében, majd a Magyar Szorvány napja a Deák Ferenc Kultúrotthonban folytatódott. A házigazdák nevében Kerekes József tanácselnök nyilatkozott.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idén Magyar Ita B. tud házigazdája lenni a Szorvány napi központi ünnepségnek. Nekünk Magyar Ita B.-n ez különösen fontos, mert mi itt Szorványban élünk, és tudjuk, hogy mit jelent a Szorvány nap. Magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, magyarul énekelni, és magyarul szeretni. Egy Bethlen Gábor idézetet készítettem mára. Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.
Az ünnepi szónok dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke volt.
Nagyon jó ez a Bethlen Gábor idézet is, ami itt mögöttem van. Már csak azért is, mert meghatározza a hétköznapjainkat nem csak ma, hanem az elmúlt évtizedekben is elsősorban azokét, akik Szorványban élnek. Másrészt pedig éppen Bethlen Gábor születésnapja, november 15-e a Magyar Szorvány napja, és örülök annak, hogy itt Magyar Ita B.-n megszervezték a vajdasági központi ünnepségét a Magyar Szorvány napjának, ugyanúgy, ahogy Nyugatbácskában megtörtént ez a tavalyi évben. Ez is azt bizonyítja, hogy Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség is, a Magyar Nemzeti Tanács is, a Vajdasági Magyar Szövetség is odafigyel mindegyik Szorvány közösségre, hiszen egyformán fontosak a bánátiak, a szerémségiek, a délbácskaiak, a nyugatbácskaiak, és minden magyar ember teljesen függetlenül attól, hogy a Tömbben vagy Szorványban él, de természetesen a Szorványban élőkre plusz terhek, plusz feladatok hárulnak, hiszen a Szorvány közösségeknek sokkal nehezebb megtartaniuk anyanyelvünket, identitásunkat, sokkal összetettebbek azok a napi küzdelmek, amelyeket a magyar nemzetért meg kell harcolni. Én is hoztam egy idézetet, Bethlen Gábor idézet mellé, ezt gróf Széchenyi Istvántól származik, aki azt mondta, a nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Ez azt jelenti, hogy egyrészt önmagunkra számíthatunk elsősorban, Másodszorban pedig azt jelenti, hogy a mi fölfogásunktól függ az, hogy hogyan tekintünk a dolgokra. Itt a Vajdaságban is, meg egyáltalán a Kárpát-medencében lehet azon keseregni, hogy fogyunk. És ez kétségtelen tény, hogy fogyunk, de nem csak mi magyarok fogyunk, fogynak a velünk együtt élők is, és nem csak Szerbiában fogynak a velünk együtt élők, hanem Kárpát-medence szinten fogynak a velünk együtt élők is. Lehet ezen keseregni. De azt gondolom, hogy a kesergés az nem visz bennünket előre. Ami előre visz bennünket, az a küzdelem, a bizakodás, az összekapaszkodás, és az a hit, ami jellemezte ezt a közösséget az elmúlt évtizedekben is. Hiszen pontosan tudjuk, hogy az, hogy elmennek, az nem a 21. századnak a hozadéka. Hát elmentek már a 60-as években is, amikor az én felmenőim mind a két oldalról, anyai meg apai oldalról is innen Bánátból elköltöztek Szabadkára. Ugyanígy elmentek a 70-es években is, a 80-as években is, de nagyon sokan itt maradtak, meg Nyugatbácskában, meg Szerémségben, meg Észak-Bánátban, meg Dél-Bánátban, nem csak itt Közép-Bánátban, és vállalták a nehezebb utat, azt a küzdelmet, amit meg kellett vívni annak érdekében, hogy ma is legyenek magyarok, magyar ittabén is, meg az összes településen, a mi településeinken Vajdaságban. És én ezért szeretnék önöknek köszönetet mondani, nem csak a magyar ittabélyeknek, hanem az ide látogatóknak is, akik ma itt vannak a köreinkben Észak-Bánátból, Dél-Bánátból, Szerémségből, Nyugatbácskából, Délbácskából, hiszen vállalták ezt a küzdelmet éveken, évtizedeken keresztül. A mi feladatunk pedig az, a Vajdasági Magyar Szövetségben is, a Magyar Nemzeti Tanácsban is, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségben is, és ennek a két szervezetnek is szeretném megköszönni azt a munkát, amit nap mint nap tesznek, kifejtenek a szorványban élők, meg úgy egyáltalán a vajdasági magyar közösség érdekében. Tehát a mi közös feladatunk az, hogy önöket ezekben a küzdelmekben segítsük. És minden, amit teszünk, akár az oktatás, akár a művelődés, akár a mezőgazdaság, akár a gazdaságfejlesztés területén, azt a célt szolgálja, hogy évek, évtizedek múlva, évszázadok múlva is ezeken a mi vidékünkön legyenek magyarok. És én biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, mert az a küzdelem, ami jellemzi a szorványban élőket, ez biztos vagyok benne, hogy maradni fog, ahogy az a szívóság, álhatatosság, kitartás is, amely nélkül ma már lehet, hogy a tömbben sem léteznénk magyarként, nemhogy a szorványban. És azon kívül, hogy ezeket az intézkedéseket megtesszük, és küzdünk minden magyar tagozatért, minden magyar iskolai osztályért, minden magyar családért, minden magyar emberért, minden magyar gyermekért, ezen kívül a szorvány fontosságát azáltal is hangsúlyozzuk és kifejezésre juttatjuk, hogy például a Vajdasági Magyar Szövetségnek mind a három alelnöke a szorványból kerül ki, például a Vajdasági Magyar Szövetség 8 köztársasági államtitkár közül 7 a szorványból kerül ki. Mindez azt bizonyítja, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy a szorvány megfelelő képviseletet kapjon, és ezen kívül azt is hozzá szeretném tenni nem mellékesen, hogy a szorványból érkezőket sokkal nehezebb Belgrádban meg Újvidéken lerázni, sokkal nehezebb félretenni, és a szorványból érkező munkatársaim nekem is a legjobb munkatársaim, ezért vannak itt az első sorokban. Úgyhogy én köszönetet szeretnék önöknek mondani, és gratulálni, köszönteni önöket a Magyar Szorvány napján. Azt tudom ígérni, hogy itt leszünk és támogatjuk önöket a jövőben is, ahogy eddig is, és arra szeretném kérni önöket, hogy közösen őrizzük magyar nyelvünket, magyar kultúránkat, magyar identitásunkat, egy szóval magyarságunkat.
Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Országgyűlés határozata után rögtön beemelte Magyar Szorvány napját a Vajdasági Magyarság jeles napjai és ünnepnapjai közé, és onnantól kezdve a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az, aki társszervezőként, háttérszervezőként a közösségek, a szorványi sziget magyar közösségek mellé úgy áll oda, hogy ahol megfogalmazódik az, hogy ők szeretnének a központi rendezvény házigazdái lenni, hogy akkor ezeket a vágyakat, ezeket a törekvéseket a szövetség meg segíti. Látjuk azt, hogyha akár az elmúlt hetekre, vagy az elkövetkező hetekre tekintünk, hogy milyen gazdag a program kínálat itt a sziget és Szórvány Magyarságban, akár ha múlt heti udvarnoki Szűcs Imre gyermekvers és prózamondó versenyre gondolunk, akár arra, hogy ma Csonopján a Nyugatbácskában, Katolikus Bálban, vagy Kupuszinálné, Viseletes Bál, vagy Hertelendi Falván a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület ünnepsége, azon ünnepsége, hogy 55 éve vették fel a neves írónak a nevét, vagy az, hogy ötös fogat indul nem sokára a Nyugatbácskában. Látjuk azt, hogy micsoda hűséggel vannak ők a szülőföld, a szülőtáj, a szülőfalujuk iránt, és hogy ezt a hűséget milyen módon köszönik meg a gondviselőnek. Hát erről szól ez a mai nap is itt Magyar Ittabén, arról a hűségről, amely már arra gondolunk 120 éve jellemzi ezt a közösséget, amióta a Kossuth szobrot felállították, a nagyok iránt, a kegyelem iránt, az Úr kegyelme iránt, a nemzeti hőseink iránt, a közösség megtartó kulcsemberek iránt. Látjuk azt, hogy ez a közösség mire képes, ez a mai napon ki is fog derülni, és nem csak a mai napon, hanem az elkövetkező időszakban épp a téli találkozók vonatkozásában is, hát a nagy falat a jövő évben a Durindó és a Gyöngyös Bokréta Fesztivál lesz. Csodálatos a felkészülés egy-egy ilyen ünnepségre. A lelket úgy öltöztetjük ünneplőbe, hogyha egybe tereljük, egybe fogjuk a közösség építő embereit, csak így lehet igazán csodát teremteni, ezt látjuk ma itt, és ezt tapasztalhatjuk meg Magyar Ittabén is, de akár ezt tapasztalhattuk meg egy pár hónap ezelőtt Szilágyi településen, ahol a Szilágyi Városka település 125 éves jubileumát ünnepelték egy ünnepség sorozattal. Csodák teremnek a sziget és Szórvány magyar közösségekben, csak tanulni tudunk tőlük, és öröm együtt ünnepelni ezekkel a közösségekkel. És mindig el szoktam mondani, hogy a Szórvány sziget magyarság az nem egy hátrány, az nem egy idézőjelesen hiba a magyarság életében. Az egy olyan állapot, amelyet, hogyha összefogunk, hogyha egy együttműködésben gondolkodunk, akkor igazán nem hiba, nem hátrány, egy teljes körű, egy teljesség igényével megélhető közösségi élet valósítható meg. Az a lényeg, hogy tényleg akik itt vagyunk, akik itt maradunk, akik hazajönnek ezekre a településekre, azok tényleg együttműködve, együtt lélegezve, és az Úr kegyelmét kérve akarják ennek a településnek és ennek a magyarságnak a boldogulását. Így kezdünk ma mi is. A Kossuth szobornál áldást kapunk, áldást osz majd a református lelkész úr, és utána a himnusz közös eléneklése után az összes sziget Szórvány magyarság régiója bemutatkozik, és megmutatja azt, hogy már pedig itt vagyunk, már pedig a szülőföld az megtartótáj, már pedig ez a közösség ez csodákra képes és jövőt képes teremteni a saját településén.
Kovács Csaba, Magyar Ittabéi református lelkész.
Amikor vajdaságban beszélünk a vallásunkról, vagy a magyarságunkról, sok helyen emlegetjük, hogy a szorványok szorványában vagyunk. Hála Istennek itt Ittabén én nem érzem annyira magam szorványban. Valóban, ha belegondolunk, szigetként állunk itt, magyarságként, reformátusságként, keresztjénekként is mondanám. Tele van a szívem, amikor azért belegondolok, hogy itt Magyar Ittabén nem tapasztalom azt, hogy kisebbség lennénk. Azt tapasztalom, hogy vagyunk itt magyarok, vagyunk reformátusok, vagyunk keresztjének, össze tudunk fogni, érezzük, hogy mi a fontos a közösségünk számára, és nem sajnáljuk az időnket, erőforrásunkat, hogy előrébb haladás történjen a közösségünkben. Én hálás vagyok Istennek, hogy olyan időben hozott ide Magyar Ittabére, amikor az utóbbi években a falu közössége is összefog, és látszik, hogy itt van élet. Úgyhogy örömmel telik mindig meg a szívem, hogy itt magyarul lehet köszönni az utcán, ha még mindig, több mint egy év után is nem ismernék valakit. Jó elbeszélgetni az emberekkel, és nem csak sajnálkozni, hogy fogyunk, szomorúan tekinteni a jövőre, hanem terveink vannak, élni szeretnénk, és sokáig meg akarunk itt maradni magyarként.
Boros Beáta, a Magyar Ittabéi Búzavirág Hagyományápoló Egyesület elnökasszonya.
A Búzavirág Hagyományápoló Egyesülete is az egyik szervezője ennek a ma esti föllépésnek, vagyis a Szórvány, Magyar Szórvány napnak, és nagy lelkesedéssel készültünk mi minden más föllépésre is. Nagy segítség számunkra a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és nagy támogatója ennek a rendezvénynek, valamint a Magyar Ittabéi helyi közösség és a többi civil szervezet. Egyedül nem tudtuk volna megszervezni ezt a rendezvényt, és hálásak vagyunk, és köszönjük nekik ezt. A Búzavirág Hagyományápoló Egyesülete a mai esti föllépésen két csoporttal fog bemutatkozni, azon kívül még működnek csoportok, de a számos föllépők mellett csak a két csoportunk lép színpadra, az Aprócskák és a Virgoncok néptánc csoport. Készülünk persze, és nagyon nagy tapasztalat ez a rendezvény felkészülése a jövő Gyöngyös és Durindó rendezvényre, fesztiválra, mert ez a szorványnap megszervezése is elég sok munkát igényelt, és látjuk ebből az egészből, hogy mennyire föl kell készüljünk, és mennyire dolgozni kell a jövő Gyöngyös és Durindó fesztiválra. De ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idén ezt itt Magyaritabén tartják meg, meg még nagy megtiszteltetés a Durindó Gyöngyös Bokréta megszervezése.
A szorványlétben tevékenykedők a bánáti, illetve a nyugat-bácskai régióból is érkeztek. Binec Margit Kevevárát képviselte.
Keveváron létezik egy magyar művelődési egyesület 22 éve, de előtte már anyanyelvápolás indult a parokja épületében, az már több mint 30 éve működik, és itt találkozhatnak a kevevári magyarok. Természetesen a templom után, mert az egyház nyelve még hála Istennek magyar, és akkor oda eljárunk, és ott halljuk a magyar szót. És később ugye ez az mondjam így az egyházadott tetőt is szószoros értelembe a fejünk fölé, mert minden megmozdulásunkat, összejöveteleinket a parokja épületében tartjuk. Nem vagyunk sokan, kisvárosunknak 2-3% magyar, olyan 500 ember, de ez az 500 ember nem mindenki tagja a művelődési egyesületünknek, de eljönnek akkor, amikor valamilyen megmozdulás van, műsor van, évforduló van, ünnepet szervezünk, és nagyon jó együtt lenni olyankor, örülünk egymásnak, örülünk, hogy tele lesz a templom, örülünk, hogyha tele lesz az a tér, ahol a műsorok folynak, és szeretünk, nagyon szeretünk együtt lenni.
Dabai Anikó vagyok, a Tordai Művelődési Egyesületnek az egyik csoportvezetője. Jelenleg egyesületünk körülbelül 50 táncost számlát, viszont ezen kívül vannak még citerásaink is, énekeseink is. Ma Magyar Bődivel fogunk fellépni, valamint van egy kislányunk is, aki énekelni fog, tehát a magyarságot nyilván könnyebben tudjuk megőrizni, mivel hogy főleg magyar rakta településről van szó, tehát összetartóak vagyunk minden ünnepkor, vagy bármilyen összejövetelen részt szoktunk venni, megünnepeljük azt, és ápoljuk hagyományainkat.
Flaman István, Szent Mihályi citerás.
Talán avval kezdeném, hogy pillanatnyilag egy olyan csoporttal vagyunk itt jelen, akik 90-es évektől többé-kevésbé ugyanazon személyekkel van, dolgozik. Időről időre újabb személyek csatlakoznak be, vagy távoznak el a csoportból. Sajnos a gyerekekre éppen nem lehet mondani, hogy bővelkedünk, egy, hogy Szent Mihály, mint olyan egy nagyon kis közösség, a faluban nem vagyunk, talán nem számolhatunk 700 lelköt se, akik ott alszunk. Legnagyobb gond ugye, hogy a kivándorlás, és főleg olyan fiatal házas párok vándoroltak el a faluból, akiknek most éppen pillanatnyilag gyerekeik vannak, aki ugye hát az utánpótlást kéne biztosítják. Az iskolában mindössze az iskola, 8-osztályos iskolánk van 2 év óvodásokkal, ami összesen 60 gyerek, ami azt jelenti, hogy valójában valami komolyat nem is tudunk kezdeni. Igyekszünk bevonni a gyerekeket is olyan formában, hogy hát a közös műsorok, ugye az elkövetkező karácsonyi műsoron is részt vegyenek, vagy például a jövő héten az óvodában még hangszerbemutatót csinálni, amivel próbálunk népzenész, néptáncos palántákat tanálni, a gyerekek érdeklődését fölhívni arra, hogy hát ebben is szép, jó volna foglalkozni, hát ha kedvet kapnak, és akkor a művelődési házba is tovább tudják folytatni a munkájukat.
Krízmai Hajnalka, a Versenci Petőfi Sándor Művelődési Egyesület titkára.
Örülünk ennek a napnak, örülünk annak, hogy találkozunk, hogy itt vagyunk, és tudjuk anyanyelvünket némileg fejleszteni, hogy a versenci magyarság hogyan őrzi azt, ami féltve öltött kincse. Hát úgy, hogy hetente 2-szer összejövünk, vagyunk 87-en, működik egy hétvégig is óvodánk, a ringató csoport is ott van, és működik a hagyományápolókör, a népdalkör. Problémáról nem szeretünk beszélni, mert abból van a legtöbb. Tehát nagyon nagy a kivándorlás, de mi olyan eszmét követünk, hogy amíg 3 ember van, azzal érdemes dolgozni. Ma egy kis szavalónk is megjelenik, aki a hétvégi óvodának a tag, tagja, ezekben van a remény. És abban, hogy a fiatalság visszajön, mert a tánccsoportunk megszűnt létezni, éppen azért, mert a kivándorlás nagy.
Francia Fábián vagyok, Szilágyiról jöttem, a József Attila Művelődési Egyesületből. A színjátszó szaknak vagyok jelenleg aktív tagja. Jelenleg rengeteg fiatal érdeklődik a falunkban, hála Istennek, a színjátszás után. Minden évben össze tudunk hozni Vidámestre és Négyes Fogatra, ami ott helyszínileg évente megrendezésre kerül. Össze tudunk hozni egy kisebb műsort, bohózatokat. Ennek nagyon örülünk, próbálkozunk hosszabb, másfél órás nagy színdarabokkal is, még sikertelenül, de nagyon reméljük, hogy a közeljövőben meg tudjuk valósítani. Aktívan ilyen 10-től 15 főig, attól függ, hogy ki hogyan tud magára vállalni szerepet, de tudunk számolni emberekkel, mert mindig vannak újak, most is, aki a 8-at befejezte, vagy még általános iskolás, már idősebb, nagyon érdeklődik, és mindig kérdezgetik, hogy mikor lehet jelentkezni, hogy lehet jelentkezni, és nagyon örülünk, mivel ügyesek, és időre megtanulják a szövegeket, a próbák is gördülékenyen folynak. A magyar szentmise van, az még tart, a magyar iskola az úgy néz ki, hogy összevont alsóosztály, ahol jelenleg most tudomásom szerint 3 magyar ajkú gyerek jár, az óvoda ott már kombinált, emellett ami magyar még a nyugdíjas otthon, akik úgy működnek, mi színjátszók, és ennyi. Mi is társaságba kimegyünk, van kultúrotthon mellett egy kisebb terem, ott mondhatom a 14 évestől a 33 évesig vagyunk, mindannyian magyarul beszélünk, boltokban is még használhatjuk a magyar nyelvet, mivel úgy van, hogy mindegyik boltban van egy-egy dolgozó, aki tud magyarul, a családok, aki magyar anyanyelvű, az persze magyarul beszél otthon, a vegyes házasságban pedig igyekeznek ott is, hogy mind a két nyelvet sikeresen el tudja sajátítani a gyerek, ami szerintem egy nagyon nagy pozitívum.
Komáromi Róbert, a Padéi Takás Rafael Magyar Kultúrkörnek az elnöke vagyok. Mi Padén a kultúrkörben úgy élik meg ezt a magyarságot, hogy egy kutyakötelességünknek tartani, továbbvinni, minden úton, módon együttműködni az egyházzal, a politikummal, az iskolával, az egész közösséggel, megtartani az összes fiatalt. Az ellen dolgozni nem bírunk, hogy úgymond a magyar nép elvándoroljon, mert az világéletben működött, meg működni is fog ezután is. De aki megmarad a faluba, azt megpróbáljuk mindenáron a kultúrkörbe csábítani. Ebbe segít a keresztény hitünk, a magyar család, és hogyha már oda járunk a kultúrkörbe, akkor különböző szakcsoportokon, foglalkozásokon köröztül az embereknek a különböző igényeit kiteljesíteni. Ugye különböző anyaországi, meg helybeli, meg tartomány támogatásokból is funkcionálunk. Ezek óriási segítség, meg én gondolom, hogyha ez nem lenne, nagyon nehéz lenne ugyanúgy a kultúrkörbe is működni, az egyháznak is, az iskolának is, meg minden téren mindenkinek nehéz lenne. Én azt mondom mindig, hogy Padét külön nézve az összmagyarságot, ha egyetlen egy ember is marad, vagy kettő inkább úgy mondom a faluba, az egyik az biztos a kultúrkörbe lesz, meg a másik az mindenkori plébánosunk. Így nem szabad megengednünk azt, hogy az emberek elfásuljanak, mindig ki kell találni valami újat, meg ugye a hagyományokon keresztül azt ápolni.
Orosz Olivia vagyok, én Petőfi Sándor ösztöndíjas, immáron második alkalommal Tordán. Én Kárpátaljáról érkeztem, Szorvány településről, szóval pontosan tudom, hogy milyen érzés és milyen kihívásokkal küzd meg egy olyan személy, aki Szorvány településen, Szorvány környezetben él. Kihívás az embereket összetoborozni, összeszedni megmozdulásokra. Én ugye udvarnokon anyanyelvápoló órákat tartok, és próbálok részt venni minden helybéli megmozduláson Tordán. Ugye a civil szervezeteknél, a kultúrotthonnál gyerekekkel foglalkozunk. Színjátszó csoportot indítottam tavaly, ami az idén folytatja a tevékenységét, és a környező településeken is részt veszek különböző rendezvényeken, mint most itt Magyar Itabén, ahol felkértek a műsorvezetői szerepre, de ugyanígy Magyar Csernyén, Kisoroszon például, szóval több helyen tevékenykedünk.
csak erősnek akarsz tűnni. Bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erő. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár szennem vagyok, de néha hibázunk, nem nagy dolog. Kalandból a föld anya öli, már így is volt épp elég. És aljas egy szerep lenne, ahogy vetíteném, hogy én jobb lennék itt bárkinél, ugyan kinél. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok, és nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. És nem hoztam bársony dobozban csillogó nemes fémeket. És nem áll kint hófehér lovak mögött szép hintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzol. Már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát mond, hanem a másikot bíztatni, repülni át egy világon. Tudom, hogy csak szépnek akarsz tűnni, de amit az Istentől kaptál, annál mi lehetne szebb. Volt, hogy már gyűlöltem magam én is, de változást is csak ajándékba kapom, ha arra végre méltók vagyunk.
Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok, 230 éves Torontálvásárhely. Egész éven át több alkalmi rendezvényt tartottak, míg a központi ünnepséget most szombaton tartották. Kunya Kovács Otília összeállítása.
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött az ünnepség, majd az ősökre emlékezve koszorúkat helyeztek el a református templomban felállított emléktábláknál, illetve a kopjafánál, majd a közösség tagjai átvonultak a kultúrotthonba, ahol elsőként leleplezték az évforduló jegyében az elődök tiszteletére állítatott emléktáblát, majd gazdag művelődési műsort láthatott a közönség. Horti László, a kultúrotthon igazgatója.
Ez volt az idei ünnepség sorozat Slágertortának az utolsó rendezvénye. Megereztem magamnak, hogy azt mondjam, hogy ez volt a Slágertortám. Ilyen rendezvényt, igaz, hogy nem is csináltunk ilyen színvonalast, és nem is csináltunk ilyen hosszú ideig. Itt nagyon sokan bele voltak avatva, föl voltak kérve, hogy mindenki valami féleképpen járjon hozzá. Nagy segítségünk volt Szabad Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét és Sutos Árontól, aki egy profi dramaturgot hozott, illetve szervezett nekünk ide, Szabad Károly, és aki ezt az egész anyagot mi velünk jó párszor megrágta, és utána született ez a műsor, ami tulajdonképpen máma itt bemutatásra került. Az első elképzelésünk szerint vendégeket is akartunk hívni, de aztán elálltunk tőle, mivel úgy gondoltuk, hogy ez a mi ünnepünk, ez minket érint, ebben mi vagyunk benne, csak is a mi káderjeinkre összpontosítottunk. Itten a gyerekek vitték el a fő terhet, a 3-4 évesektől mondhassuk a 15-6 évesek, különböző kategóriákban vettek részt, volt itt szereplés, volt ének, volt zene, volt szólóének, sok minden úgy, hogy színvonalas műsort csináltunk. Igyekeztünk minél több öreg, így mondjam, öreg régi dolgokhoz hozzányúlni, ami a dalakat illeti, úgy a verseket, úgy mindent, azért mert hát tulajdonképpen ez 230 évről szól, úgyhogy nem pár év visszamenőleg, vagy nem tudom, még azt mondjuk, hogy 10-20-30 év is, nem, ez 230 évről szól, amit előbb írtunk kaparni különböző személyektől, akik a fiókokban, a ládákban tartottak ilyen verseket, ilyen különböző énekeket azokból a korokból, azokhoz mind hozzájutottunk, és összeállítottuk ezt a műsort. Az általános iskola tavasszal, valami tavasz folyamán egy pályázatot írt ki, irodalmi és képzőművészeti szakon, hogy a gyerekek írjanak, rajzoljanak, fogalmazzanak a falunkról. Na most ez megtörtént, egy zsűri ezt elemezte, és most este sor került a legjobbaknak a díjazásra is. Szóval, hogy megkapták a megérdemelt díjakat. Szóval én mindig panaszkodok, én ilyen vagyok, hogy én mindig panaszkodok, hogy kevesen vannak a nézőtérben. Ma, amikor elkezdtek jönni a népek, én egy pillanatban nem is tudom, mit gondoltam, hogy most mit fogunk mit csinálni ennyi emberre. Na de szépen megtelt a színház, álltak is, mert hát sajnos nem készítettünk elég széket, volt még szék, de mondom én őszintén mondom, nem vártam ilyen nézettséget. Érdekel voltak, mivel hogy nagy publicitást is adtunk az egész rendezvénynek, már 2 hete non-stop rádió, tévé, mindenféle szinten plakátokon keresztül hirdettük ezt a rendezvényt, meg hát az hozzájárult, hogy a gyerekek, ugye mindig a gyerekek azok vonzák a nézősereget. Úgyhogy ebbe az esetben is sikerült, és én azt hiszem, hogy már hallottam itt ilyen gyorsan visszajelzéseket, nagyon-nagyon pozitívak voltak. Szóval ez össze van kötve az iskolával. Mindaddig még az iskolában lesz magyar nyelvű oktatás, addig lesznek magyar nyelvű gyerekek is, magyar nyelven beszélő gyerekek, és akkor azokkal lehet foglalkozni. Ha majd egyszer, remélem, hogy ez nem fog soha elkövetkezni, hogy valami másképp fog alakulni a dolog, akkor majd aki akkor itt lesz ezen a poszton, akkor majd az avval fog foglalkozni. De én azt hiszem, hogy még egy húzamosabb ideig. Ezt bírjuk mink csinálni tovább. Támogatóink az a Betlen Gábor ZRT Budapestről, a Magyar Nemzeti Tanács, és nem szabad elfelejteni semmiféleképpen az önkormányzatunkat, mert azok is a minden évben minden fontos rendezvényeket támogatnak.
Az ünnepségen jelen volt Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke is.
Mindannyiunk számára, akik Torontálvásárhelyiek és a vendégeknek is, nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek, minden korosztály közösen emlékezett meg a múltra, és a legpozitívabb üzenet talán pontosan az volt, hogy ez a hazánk, és hogy a gyerekeknek meg kell tanítani múltat, megismerjék, hogy honnan telepedtek ide Hódmezővásárhelyről, Makkóról és környékéről a telepesek, és hogy meg kell maradnunk. Nagyon szép volt látni a református és a katolikus egyház összefogását, valamint az iskola, a művelődés egyesület, a ringató csoport közös üzenetét, hogy igenis ragaszkodnak ehhez a településhez. Szórakoztató is volt a Debellács, illetve Torontálvásárhely megnevezések megmagyarázása. Ugyanakkor szerintem a legfontosabb, hogy pozitívan álljunk hozzá, hogy a viszontagságok ellenére, a háborúk, a különböző problémák ellenére, vagy annak ellenére, hogy számbelileg csökkent és a falu vagy a település lakossága, mégis itt képzelik el a jövőjüket. Ezek a gyerekek is, akiktől a legtöbb érzelmet, pozitív hatást kaptuk ma este.
Lálics Urmán Emese, államtitkár, Torontálvásárhelyi lakos.
Torontálvásárhelyen 230 évvel telepedtek le az őseink, akik itt találták meg a megélhetésüket. Nem volt elejében könnyű kiépíteni az infrastruktúrát, az épületeket, templomot, illetve az összes kulturális életet is felállítani itt a településen, de viszont megvolt az erő bennük, az akarat és a kitartás is ehhez. Ma emléktáblát avattunk azoknak, akik idejöttek elsőként 230 évvel ezelőtt, és mindazoknak is, akik időközben az évek folyamán, az évszázadok évszázadok folyamán hozzájárultak ahhoz, hogy itt egy élhetőbb, egy jobb közösség tudjon érvényesülni. Torontálvásárhely a Szórványban található, de az, hogy 230 év után is itt vagyunk, az valamit jelent, illetve azt jelenti, hogy az eddigi megvívott harcok nem értek véget, mindig olyan közegben vagyunk, ahol újabb és újabb akadályok, kihívások vannak, amikkel fel kell venni a harcot, illetve amelyeket saját oldalunkra állítva újabb és újabb pozitív körülményt tudunk teremteni a lakosoknak.
Sútus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
Magyar Szórvány napja jegyében az ember úgy érzi, hogy egyik nagyon fontos esemény ez ennek az évnek. Nagyon fontos hangsúlyozni, és azt hiszem, hogy itt a ökumenikus Isten tisztelet után nem is lehet más mondani, és nem is lehet más kiemelni, mint amit a tiszteletes asszony és Monsignor Gyuri atya is elmondott, illetve próbált üzenetként számunkra megfogalmazni és átadni, az pedig a hűség. A hűség ünnepe mai. A mi hűségünk, a torontálvásárhelyiek hűsége önmagukhoz, az elődeikhez, az őseikhez, a mai napnak is, ugye a meghívóján, a mai napnak és a meghívóján ez szerepel őseink nyomában, ez a mottója mai napnak. Tehát a hűség önmagunkhoz, a hűség a közösségünk, a hűség az őseinkhez. De annak is az ünnepe, hogy ahogy a tiszteletes asszony is elmondta, a gondviselő milyen módon hűséges hozzánk. A gondviselő továbbra is hűséges hozzánk, kegyelemmel fordul ehhez a közösséghez. És hát ezt kell tudni igazából megélni, így kell kitárni, ennek kell tudni kitárni a lelkünket. És a mai ünnepi istentisztelet után az ünnepi műsor is ezt kívánja majd felmutatni. Az egész település összefogásával született meg művelődési egyesületek, alkotóközösségek, általános iskola, a település kulcsembereinek a gondolataiból, ennek az összefésüléséből született meg ez a mai napi program. És én azt gondolom, hogy ha a jövő felé tekintünk, akkor ennek nagyon fontos üzenete van, mégpedig az, hogy csak együtt, és csak közösen gondolkodva, és csak közösen építkezve van esély arra, hogy ezt a települést tovább erősítsük, hogy ezt a települést tovább virágoztassák, akik itt élnek, akik itt maradnak, vagy akik ide visszatérnek majd, és csak is együtt, csak is egymásra támaszkodva, és egymás segítségül hívva van arra lehetőség, hogy egy olyan gazdag világa maradjon meg ennek a gazdag magyar világa maradjon meg ennek a településnek, amelyet teremtettek 230 évvel ezelőtt.
Beszédes Mária, torontálvásárhelyi lelkipásztora, Bácska Bánát Szerémségi Egyházmegye esperese. Nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen ökumenikus, közös istentisztelettel tudtuk kezdeni ezt a mai napi megemlékezést és ünneplést az elmúlt 230 évre, amióta az őseink letelepedtek ezen a vidéken. Nagyon fontos szerintem, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nem mi uraljuk a dolgokat, hogy nem a mi érdemünk a legtöbb minden az életünkben. Persze sokat számít, hogy igyekszünk-e, meg teszünk-e azért, hogy változzanak a dolgok jobbra, de szerintem nagyon fontos tudatosítani azt, hogy Isten az, aki kézben tartja a dolgokat. Istennek köszönhetjük ezt a 230 évet, Istennek köszönhetjük elsősorban, és persze az őseinknek is, hogy megalapítottak, felépítettek egy ilyen falut, egy ilyen települést, ahol egy ilyen közösség ki tudott alakulni, és mind a mai napig meg tudott maradni, és hát az Isten tiszteletnek ez volt a fő célja, hogy Istennek adjunk ezért hálát, és hogy reményteljesen tekintsünk a jövő felé, és ezt a reményt pedig szintén Istentől kérjük és merítjük, és mindazt az erőt is és bölcsességet is, ami ahhoz kell, hogy élhető hely, erős közösség lehessen itt Torontálvásárhelyen. November 22-én ünnepi hálaadó Isten tisztelet lesz a Torontálvásárhelyi Református Egyházközségben, ugyanis nem csak az az évforduló esik idénre, hogy 230 éves a település, hanem az is, hogy 225 éves a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség. Ugyanis amikor az ide telepedés 5 év alatt lezárult, attól az évtől 1799-től van Torontálvásárhelyen református lelkész, úgyhogy attól az évtől, május 12-től számítjuk igazából az egyházközségünknek a létrejöttét, de hát több olyan esemény is volt az idén, ami miatt mostanra maradt ennek a megünneplése, úgyhogy november 22-én délután 3 órakor lesz ez az ünnepi hálaadó istentisztelet a templomunkban, ahol Balogh Zoltán, a magyarországi Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke fog igét hirdetni. Úrvacsorai közösség is lesz ezen az istentiszteleten, amin Harangozó László püspök úr végzi az úrvacsorai liturgiát. Várjuk erre az istentiszteletre a többi vajdasági református gyülekezetnek a küldöttségeit, lelkészeit, presbitereit. Várjuk a helyi katolikus közösségnek a tagjait is. Hivatalosak lesznek a más felekezetek is, ugye a katolikuson túl is. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a az ünnepi istentiszteletre.
Oktatási témával folytatjuk. 8000 dináros támogatásra pályázhatnak a középiskolások. Murici Vajsz szállítása.
A diáksegélyzők támogatni szeretnék a magyar tagozaton tanuló középiskolásokat tanulmányaik során. Hiszik, hogy ez segíthet a vajdasági fiataloknak abban, hogy motivációt nyújtson és megerősítse bennük, hogy értékelik és megbecsülik őket. Hangsúlyozza Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetője.
A Szekeres László Alapítvány november 1-től december 1-ig írta a diáksegélyezésre vonatkozó pályázatát. Azok a Szerbiában tanuló magyar középiskolások igényelhetik az ösztöndíjat, akiknek a bejelentett lakhelyük a következő községek területén vannak. Apatin, Hócság, Kishegyes, Kula, Szabadka, Szent Tamás, Topolya, Verbász és Zombor, valamint a tanulmányi eredménye meghaladja a 3,5-es átlagot, és magyar nyelven folytatják a tanulmányaikat. Tehát ezek azok a feltételek, amelyek alapján lehet pályázni hozzánk. A szükséges dokumentáció, amit be kell küldeniük a Szekeres László Alapítványba, ezt megtehetik postai úton egyébként, illetve személyesen, vagy akár e-mail útján is. És a kötelező dokumentáció van egy adatlap, amely letölthető a Szekeres László Alapítványba, kampány honlapjáról, a szőlő.org.rs honlapról, és egy általános nyilatkozat. Itt megtalálható egyébként a pályázati felhívás is. A második az iskolai igazolás, amelyben annyit kérünk, hogy az szerepeljen, hogy magyar nyelven folytatja a középiskolai tanulmányait. Más adatra nincs szükségünk. Az évvégi bizonyítványok másolatai szükségesek. A szülőt jövedelem igazolása. A lakcím igazolás gyanánt elfogadjuk a szülők igazolványát, illetve a gyerek igazolványát. Hogyha a gyereknek még nincs igazolványa, akkor a betegkönyv fénymásolata, vagyis a könyvecske, ami kiolvasott nyomtatványa. Azt is lehet mellékelni, mivel ott is szerepel a lakcím, valamint anyakönyvi kivonatok, tehát a pályázó háztartásában élő kiskorú, vagy tanuló jogviszonyban lévő gyermekek. Itt a pályázó gyermek is ebbe beleszámolódik, és ezek azok a dokumentumok, amit szükséges beadni az alapítványhoz. Itt egy esetben sem kérünk eredeti dokumentációt, tehát mi a fénymásolatokkal teljesen megelégszünk. Tehát december 1-ig van nyitva ez a pályázat, mint ahogy az Újvidék és az Entai diáksegélyezés kapcsán is, tehát náluk is ugye ez a határidő, és december 15-ig valószínű feldolgozzuk a beérkezett pályázatokat, és ezt követően én nagyon remélem, hogy karácsonyig utalásra kerül a támogatási összeg. A támogatási összeg ez egy egyszeri támogatás, amely 8000 dinár lesz.
Az újvidéki, temerini és óbecsei, illetve a szerémségből származó magyar tannyelvű tagozaton tanuló diákok a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ legfontosabb programjára, a Délbácskai Magyar Ösztöndi programra pályázhatnak, mondja Kovács Birkás Zsolt, a szervezet koordinátora.
A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ ugye egy 2008 óta működő ifjúsági szervezet Újvidéken. Évi szinten több ifjúsági képzést szervezünk, megszervezzük naranta az ifjúsági etnotábort, ifjúsági bálat szervezünk, egy három éve, vagy négy éve már mi vagyunk a lebonyolítója a maradéki és az újvidéki iskolabusz programnak, illetve egy három éve mi vagyunk a lebonyolítója a Délbácskai Magyar Ösztöndíj programnak is.
Kik pályázhatnak, és milyen feltételeknek kell megfelelniük, illetve meddig pályázhatnak?
Ugye, ahogy már említettem is, hogy most harmadik éve írjuk ki a pályázatot. Az idén annyiban különbözik az előző kettő pályázattól, hogy Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával a négy diák segélyező szervezet, a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, a Szekeres László Alapítvány, a Szabadkai Székhelyű Szekeres László Alapítvány, a Zentai Székhelyű Zentai Diáksegélyző Egyesület és a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, ugyebár ezúttal egységesen november 1-ével írta ki a pályázatot, december 1-ével bezárólag. Ami a feltételeket illeti, ugye ez a pályázat a középiskolásoknak szól, akik magyar tagozatra járnak Vajdaságban. A mi pályázatunkat illetően egy újabb feltétel az, hogy 3,5-es átlaggal kell, hogy rendelkezzenek legalább, illetve ugye mindegyik diáksegélyzőnek megvan a területe, amit lefed, így a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központhoz azon középiskolások tudnak pályázni, akik Újvidék, Óbecse és Temerin község területén rendelkeznek lakcímmel. Még egy újdonság az is, hogy ezúttal egységesen 8000 dinár egyszeri támogatást tudunk biztosítani ezeknek a középiskolásoknak.
És hogyan pályázhatnak?
Minden diáksegélyző egyesületi ugye egy kicsit a pályázat módja az egy kicsit azért különbözik, ami a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központot illeti, ugye a honlapunkon keresztül, ami a www.ifiközpont.org.rs címen található, lett meghirdetve a pályázat, és itten megtalálható a pályázati felhívás. Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet, valamint a pályázati adatlapot bizonyítandó dokumentumok beküldésével az e-mail címre. Ez tulajdonképpen mind nekünk itt a felhívásban le is van írva.
A Zentai Diáksegélyző Egyesület 33 éve működik. Ez alatt az idő alatt több mint 5000 középiskolás diákot és egyetemistát részesített ösztöndíjban. Nem kizárók, ha a tanuló máshonnan is kap támogatást, tehát december 1-ig szabadon lehet pályázni. Hívja fel a figyelmet Nagy Rózsa, a Zende elnöke.
Az elnöki posztot ez év folyamán vettem át Berze Gizellától. Az egyesület az középiskolás és egyetemista diákokat támogatott az eddigi évek folyamán, viszont az idei évtől kezdve csak a középiskolás diákokat támogatjuk, ami közös egyeztetések alapján történik majd meg.
Milyen programokat szerveznek, hogyan segítik a diákokat?
A régebbi időkben voltak programok jótékonysági estek szervezve, viszont ugye a járványos időszakban ezek kimaradtak, és a tavasz folyamán szeretnék majd egy jótékonysági estet szervezni, szintén a középiskolás diákok számára. A jelenlegi ösztöndíj pályázatra középiskolás diákok tudnak pályázni, akik Szerbiában járnak középiskolába és magyar nyelven tanulnak. Az átlaguk 3,5-es átlagot el kell, hogy érje, tehát alacsonyabb átlaggal sajnos nem tudnak pályázni. Ez egy egyszeri támogatás, ami 8000 dinár értékű. A pályázat november 1-től december 1-ig nyitott, tehát szabadon pályázhatnak azok a középiskolás diákok, akik zentai, adai, csókai, törökkanizsai és magyarkanizsai lakhellyel rendelkeznek, tehát azon a területen, azon az önkormányzatok területén van bejelentett lakóhelyük. Ez a program a Magyar Nemzeti Tanács, a Betlehem Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából tud megvalósulni.
És hogyan pályázhatnak a diákok?
Pályázni postai úton, személyesen és elektronikus úton lehet.
A Nagybecskereki Diáksegélyző Egyesület 1993 derekán alakult meg, és ez az egyetlen bánáti diáksegélyző, amely támogatja a magyar nyelven tanuló középiskolásokat, mondja Melegi Zoltán, az egyesület titkára.
Ami a Nagybecskereket illeti, mi nekünk a mi pályázatunkban lefolyt szeptember folyamán. Na, de mivel, hogy a többi három kicskét félre csúsztak a dolgok, úgyhogy a többi három diáksegélyező november folyamán jelentette be, szóval november 1-től november végéig, és akkor tavaly itten kicsit másképp pályáztattak, mint ahogy ezzel nagyon régen meg lett beszélve, akkor azt mondtuk, hogy mostan akkor mi is november végéig még elfogadjuk, hogyha még valaki esetleg, hogyha szeretne hozzánk pályázni, ez terület szerint megy, a lakhely szerint van az odatartozás, hogy melyik diáksegélyezőhöz kitartozik, és a honlapunkon van az űrlap, meg hogy mit kell összeszedni.
Melyik településről várják a pályázókat, és a honlapnak a címét mondjuk el?
Mondjuk úgy, hogy egész Bánát kivéve Nagykanizsa meg Csóka, azzal a kivétellel, az a kettő zentához tartozik, a többi egész bánsághoz hozzá tartozik. Mondjuk úgy, hogy egész Dél-Bánát, Törökbecse, Nagy Kikinda, honlapunkon rajta van, a honlap címe pedig www.zende, mint Zenyanini Nagybecskereki Diáksegélyző Egyesület.rs.
A pályázó diákok elmondása szerint ünnepek előtt különösen jól jön a támogatás.
Maximovics Alexander vagyok, Temerimből, és a Lukján Mosicki középiskolába járok, mint tűzvédelmi technikus. Harmadikos középiskolás vagyok. Én benyújtottam a szülőföldön magyarul és a délbácskai magyar ösztöndíjat is. Ennek benyújtása nekem kicsit nehéz volt, mivel online kellett az egészet benyújtani, és volt egyes lap, amit ki kellett nyomtatni, amit nem annyira tüntettek fel, hogy hol van, és nehéz volt megtalálni. A pénz kijövetele ennek: az egyik ösztöndíjból kapunk 8000 dinárt, a másikból 240 eurót. Mivel december van, és az iskolára már megvan minden, ezért jönnek az ünnepek, és ezt úgy gondoltam elkölteni, hogy a családomnak veszek ajándékokat, és az ünnepekre költöm.
Én Zsuzsanetnak hívnak, Temerinben élek, és a Temerini Lukián Mosicki Középiskola tűzvédelmi technikusi szakán tanulok. Harmadik osztályos diák vagyok. A Délvácskai Magyar Ösztöndíj programra pályáztam. Ez mellett még a szülőföldemi magyarul pályázatra. Nem éreztem bonyolultnak, mert minden tökéletesen le volt írva az adatlap kitöltésével is kapcsolatban, és a dokumentumokkal is kapcsolatban. Tehát először összeszedtem a dokumentumokat, és annak segítségével ki tudtam tölteni az adatlapot. Ha jól tudom, a szülőföldön egy magyarul pályázatra 100.000 forintot kapunk, a délbácskai magyar ösztöndíj programra pedig 8000 dinárt. Nagyon sokat segítene ez a pénz, ünnepek előtt különösen most jól jön. Ezt a pénzt a szeretteimre szeretném költeni, és kedveskedni nekik egy kis ajándékkal.
Az éber álom hosszúra nyúlt, most indul, vagy most ér véget. Eltűnt évek régi képeiből, rád talál, és összerak téged. Játszunk még, csak számos én messze futok. Csak keresd még, majd a megszokott helyre bújok. Fogyóholdban lassú a perc, sárga a fény, eltűnik lassan. Túl gyakran ölsz, és csak néha ölelsz, a békülést nehogy elszalasszam. Mennyi szó, mi értelmet mégse talál. És mennyi dal, mi önmagát adta tovább. Ahol összeér föld és az ég, s lelkünk milliárd csillagként ragyogva él majd. Megszűnik a lesz és a volt, felhők mögé bújik a gond. A holnap még vár ránk valahol. Tavasz ízes illata száll, mi egyszer volt, majd újra élet. Egy régi szólam furcsa körtáncot jár, ismerős, de mégsem értem. El ne szól, titkait őrizni élsz. Ha újra szólsz, könnyen a szívem ígérsz. Ahol összeér föld és az ég, s lelkünk milliárd csillagként ragyogva él majd. Megszűnik a lesz és a volt, felhők mögé bújik a gond, ha mind oda
Kedves hallgatóink, külpolitikai téma következik a hangadó szerdában. 1000 napja tart az ukrajnai háború. A szimbolikus időpontot az orosz erők lassú, de folyamatos előretörése és az Egyesült Államok hozzáállásának részleges változása jellemzi. Dani Zsoltot hallják.
Alacsony a valószínűsége annak, hogy bármely érintett fél korai becsléseiben felmerült volna, hogy az orosz-ukrán háború túllépi az 1000. napját. A lassan 3 éve tartó konfliktus már több fázison is túl van, a közelmúltban pedig az ukrán harcokat az állandósult frontvonalak, később pedig a Moszkva egységeinek lassú, de állandó előrenyomulása jellemezte. Volodymyr Zelenszkij ukrán vezető a háború 1000. napja előtt titokban a front egyik stratégiai szempontból fontos szakaszára látogatott, ahol katonai kitüntetéseket adott át és megtekintette a kialakított erődítményeket. Az elnök kiemelte, hogy Oroszországgal csak abban az esetben lehet elképzelni tárgyalásokat, ha Nyugat nem hagyja magára Kijevet. Ebből a szempontból hátrányosnak nevezte, hogy Olaf Scholz német kancellár telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Meglátása szerint ez alássa Moszkva nemzetközi elszigetelésére irányuló erőfeszítéseket. Az elmúlt hónapok történései nem sok reményt vetítettek előre Kijev számára, ezt valamelyest megváltoztatta Joe Biden leköszönő amerikai elnök azon döntése, miszerint az Egyesült Államok felold bizonyos korlátozásokat a nagy hatótávolságú rakéták orosz terület elleni bevetésével kapcsolatban. Ukrajna huzamosabb ideje sürgette a lépést. Washingtonban eddig azzal érveltek, hogy a korszerű amerikai eszközök Ukrajnán kívüli használata komoly választ vonna maga után Moszkva részéről. Elemzők szerint az amerikai álláspont változáshoz 3 tényező járulhatott hozzá. Ez szerint Oroszország eszkalálta a konfliktust az észak-koreai katonák és tűzérségi eszközök hadrendbeállításával, másrészt nagyban fokozta az ukrajnai civil célpontok, elsősorban az energetikai létesítmények elleni tömeges légicsapásait. Joe Biden amerikai elnök motivációját abban is keresni lehet, hogy pártjának választási kudarcát követően olyan mechanizmusokat állítana fel, amelyeket a januárban felálló republikánus vezetés is nehezen vonhatna vissza. Egyes nyugalmazott amerikai tábornokok szerint viszont a Biden kormányzat összességében nem tette eleget Ukrajna katonai támogatása érdekében. A mostani lépés ugyanakkor elősegítheti Ukrajnát, hogy jobb pozícióval kezdjen neki egy esetleges béketárgyalásnak, hangoztatták. A rakéta bevetés engedélyezéséről szóló híreket nem erősítették meg hivatalosan, de már arról is érkeztek jelentések, miszerint Kijev már csapást mért ellenfelére a nagypontosságú amerikai ballisztikus rakétákkal. A média szerint Washington egyelőre az ukrajnai csapatok által megszállt orosz Kurszk megyében elfoglalt állások megőrzése érdekében engedélyezte a rakétacsapásokat. Ezeket a határtól legfeljebb 300 kilométerre lehet végrehajtani, írták. Kijev szerint egy lőszerraktárat semmisítettek meg, míg az orosz erők szerint a korszerű légvédelmi rendszerük több eszközt hatástalanított, amelyeknek lehulló részei tüzeket okoztak. Az orosz vezetés a háborúba való közvetlen beavatkozásként éli meg Washington új álláspontját. Moszkva szerint a rakéták precíz csapásait kizárólag nyugati műholdhálózatokra támaszkodva lehet végrehajtani, ez pedig azt jelenti, hogy ezek az országok is belépnek a háborúba. Az orosz elnöki hivatal és más illetékesek is a harmadik világháború kitörésének kockáztatásával vádolták meg az Egyesült Államokat, de az ilyen jellegű üzenetek inkább belpolitikai célokat szolgálnak. Moszkva egyben azt állította, hogy az amerikai döntés semmit sem változtat majd a fronton kialakult helyzeten, de Oroszország arányos módon válaszol majd a lépésre. Még az amerikai rakéták Ukrajna általi bevetését megelőzően arról is cikkek jelentek meg, hogy a lépés vitát nyit az európai szövetségesek körében, amelyek rendelkeznek hasonló képességű rakétákkal, de még nem járultak hozzá, hogy Kijev ilyen módon alkalmazza ezeket. Szakértők szerint a leköszönő német vezetés nem követi Washington példáját, de megkezdi a korábban bejelentett dróntámogatási programot, amely keretében 4000 komoly képességekkel rendelkező robotrepülőgépet ad át Ukrajnának. Franciaország és Nagy-Britannia még nem hozott nyilvánosságra döntést a nagy hatótávolságú rakétáik ukrajnai felhasználását illetően. Kína az ukrajnai konfliktust érintő fejleményeket követően fegyvernyugvásra és politikai rendezésre szólított fel. Peking viszont vádakkal szembesül, mert Brüsszel állítása szerint kínai üzemek hadifelszerelést gyártottak és adtak át Oroszországnak. Az Európai Unió kiemelte, hogy ha tudatos lépésről van szó, akkor Európa nem hagyhatja reakció nélkül a történteket. Nemzetközi szinten továbbra is jelentős megosztottság jellemzi az ukrajnai háborúval kapcsolatos véleményeket. A G7-es csoport a konfliktus ezredik napjával kapcsolatban kiadott közleménye szerint kizárólag Oroszország akadályozza az igazságos békekötést. A gazdaságilag legfejlettebb országok sorra megismételték, hogy kiállnak Kijev mellett. Ez az álláspont viszont nem jellemzi a G20-as csoportot, amelyben már másként vélekedő országok is helyet kaptak. A G20-as tömörülés csúcsán Biden elnök Ukrajna integritásának támogatására szólított fel, de India, Kína és Brazília bizonyos szintű semlegességet képvisel e téren. Emmanuel Macron francia elnök viszont a csúcson jó döntésnek nevezte Biden rakétákkal kapcsolatos lépését. Mint ismeretes, Donald Trump megválasztott amerikai elnök az ukrajnai háború gyors lezárását ígérte a kampányidőszakban. Elemzők ezzel kapcsolatban arra mutattak rá, hogy az új elnöknek számos részletkérdésben figyelembe kell vennie a törvényhozásba bekerülő párttársainak a véleményét is. A republikánusok ugyan megszerezték a felső és az alsóházban is az irányítást, de több belső irányzat ellenállást tanúsíthat bizonyos elképzelésekkel szemben. Ez már a múltban is ahhoz vezetett, hogy bizonyos kérdések kapcsán az ellenkező republikánus törvényhozókat megkerülve, a vezetés a demokratákkal együttműködve fogadott el egyes döntéseket. Mindezt figyelembe véve Trumpnak előbb-utóbb némileg módosítania kell majd az Ukrajnával kapcsolatos elképzeléseit, ellenkező esetben más belpolitikai ügyek kapcsán is nehézségekbe ütközhet törvényhozói kezdeményezése. Az orosz külügyi tárca közben azt közölte, hogy türelmetlenül várja Trump békére vonatkozó javaslatát. A NATO illetékesei a minap viszont azt nyilatkozták, hogy nem vesznek részt olyan béke kezdeményezésben, amelyet úgymond Kijev háta mögött és beleegyezésen nélkül folytatnának le. Katonai szakértők szerint a rakétacsapásokra vonatkozó amerikai döntés nem éreztetheti közvetlenül hatását a fronton, mert kérdéses, hogy Kijev mennyi ilyen eszközzel rendelkezik még, ezért ezeket a Moszkvának pénzt hozó kőolajipari üzemek és katonai központok ellen használják majd. A történtek arra kényszerítették Moszkvát, hogy jelentős átcsoportosításokat végezzen, azaz a rakéták hatótávolságán kívülre vonja vissza egyes egységeit, miközben jelentős légvédelmi állásokat kellett kialakítania a front mögött. Washington lépésével nem oldott meg gondokat, mindössze lehetőségeket biztosított Kijevnek, hogy előnyt kovácsoljon, mondták, kiemelve, hogy szinte kizárt, hogy egy ilyen döntés atomfegyverek használatához vezessen.
Bejön a sors. Yeah. Úgy zakatol a szív, de érzed oda bent, hogy bárhol is vagy, vigyáznak rá, csak a nivelem. Ha nem vagy egyedül, majd minden sikerül, és végül kiderül. Valami Amerika még most is ugyanúgy vár. Itt minden a tiéd, csak vedd el. Egyre visz tovább.
Nem tudod miért, de elhiszed, hogy vannak mi csodák.
Mert akad, aki fél,
mert valaki remél, és végül oda él.
Valami Amerika még most is ugyanúgy vár. Itt minden, aki él, csak vedd el, ami jár.
Volt már úgy, hogy jó lesz, a végén mégis fáj. Az élet nem túl könnyű, pedig ráírták, hogy lágy. Hát kóstolgass csak bátran, ha ízlik, kérhetsz még. Csak desszertből nem túl nagy, sajnos a válasz szép, mert túl sok a törzs vendég.
Valami Amerika még most is ugyanúgy vár. Itt minden a tiéd, csak vedd el, ami Amerika vár, csak vedd el, ami Amerika még most is ugyanúgy vár. Itt minden a tiéd, csak vedd el, ami jár, ami Amerika
Amerika. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatársak Mihail Dásdió és Ajosa Gyuranin voltak. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.
Lesz a kontraszt, ez épít, az meg csak bomlaszt, rothaszt. A fele fél vagy hallgat, mert még bele is hallhat abba, hogy néha másra is gondol, nem csak folyton a gondról dorongol. Ha radírral írják a múltat, a múltból mindig még lesz újabb fullad. A cenzor izzad és fújtat, a dúvat újra a hírek mögé bújhat. Ébredj fel, ha álmodnál, megtehet, gyengének lenni nem szeret, persze övé mindig a főszeret, te megnézed népedet, hogy kéreget. Ébredj fel, ha álmodnál, csak az arcadra vár, az ellenség a kapunknál. Ébredj fel, ha álmodnál, csak az
cselék erőterő, megölti milliárdnyi ki, de aki a lélektől vezetne lép, annak juthat végső menedék. Ébredj fel, ha álmodnál, csak az alkalomra vár, az ellenség a kapunknál. Ébredj fel, csak egymagában áll, az ellenség a kapuknál.